Az adventvárás témájáról szeretnék szólni, közelebbről az adventvárás bibliai fogalmáról. Az elmúlt években a keresztény ünnepkör sokkal ismertebb lett társadalmunk széles rétegei előtt, mint korábban. Természetesen korábban is voltak ismertek egyes ünnepek, karácsony, húsvét, de azt hiszem, hogy adventvárás, adventi időszak, ezek olyan fogalmak, amivel sok ember csak mostanában találkozik. Sokan annyira hajlamosak ösztönösen követni ünnepi szokásokat. Bizonyos vagyok benne, hogy sokan beszereznek például manapság adventi koszorút, de nincsen sejtelmük nagyon sokaknak arról, hogy igazából mi is az, hogy advent, mi is az, hogy adventvárás. Minden egyes olyan fogalom, amiben az advent szerepel, az adventus latin szóból származik, és ennek a szónak a jelentése eljövetel, megérkezés, bekövetkezés. Tehát az adventvárás fogalma az azt jelenti, hogy várakozás valakinek az eljövetelére, várakozás valamilyen nagy jelentőségű eseménynek a bekövetkezésére. És ahogy ezt elmondtuk, már is fölmerül az emberben egy kérdés, ugyanis van ennek a karácsony előtti adventvárásnak egy sajátossága. Mert ugye a legtöbb ember, ha ezt hallja, hogy adventvárás, a karácsony előtti időszak jut eszünkbe. De a várakozás valakinek az eljövetelére, vagy valaminek a bekövetkezésére való várakozás, egyáltalán a várakozás, az természetes módon mindig a jövőbe irányul. Minden várakozás a jövő felé néz. De a karácsony előtti adventvárásnál ez egy múltba néző várakozássá válik. Tulajdonképpen az az értelme a karácsony előtti adventvárásnak, hogy, illetve az a tartalma, hogy mintha hangulatilag, érzelmileg visszamennénk 2000 évvel ezelőttre, és megpróbáljunk beleélni magunkat, átélni a megváltó eljövetelére való várakozást. Vagyis a karácsony előtti adventvárás igazából egy misztériummá lett, amely a hangulatát, az érzelmét kívánja fölidézni a megváltóra való várakozásnak. És amikor ezt úgy végig gondoljuk, akkor természetes módon fölmerül bennünk az a kérdés, hogy az adventvárásnak csak ilyen múltba néző, misztérium jellegű tartalma lehet. Vagy van az adventvárásnak egy reális, egy természetes módon a jövőbe irányuló tartalma és jelentése is. Egy bibliai igét fogok idézni, amely szinte közvetlen választ ad erre a kérdésre. Ezt a bibliai igét az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetében találjuk. Jézus, így olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, tanítványai szeme láttára tért vissza a mennybe, és a kíséretéből visszamaradt mennyei követek a következőképpen szóltak a mesterük után megrendülten néző tanítványokhoz. Így olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetéből a 11. verset. Így szóltak hozzájuk. Galilea beli férfiak, mit álltok itt nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, akképpen jön el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Mintha csak azt mondták volna ezek a mennyei követek a tanítványoknak, ne adjátok hát magatokat a búcsúzás fájdalmának, és ne csak a múltba irányuljon a tekintetetek, mert mostantól fogva egy új várakozás lép életbe, a megváltótok visszajövetelére való várakozás, és az a ti feladatotok, hogy ennek utat készítsetek a világban, hogy ezt az örömhírt képviseljétek és hirdessétek. Azt kell mondanunk, hogy igazából nagy szükségünk van arra, hogy ez a jövőbe irányuló adventvárás, ez nekünk reális valóság legyen. És amikor az adventvárás csak annyit jelent, hogy a múltba visszanézve próbáljuk beleélni magunkat az akkori várakozásba, itt még ebbe egy kicsit az is belejátszik, hogy mintegy megszépítjük, vagy egy kicsit átszínezzük a 2000 évvel ezelőtti történéseket. Tehát nem arról van szó, hogy abba éljük bele magunkat, mert amikor Jézus eljött, akkor éppen nem volt örvendező és általános várakozás. Nem szerencsés, hogyha ami mostani örvendező karácsony előtti adventvárás felettet velünk egy nagy tanulságot. Azt a nagy tanulságot, hogy amikor Jézus eljött 2000 évvel ezelőtt, amikor emberré, amikor testé lett, akkor tompa közöny és érdektelenség volt általánosan jellemző. Olyan sokszor eszembe jut, hogy amikor a mennyei követek megjelennek a pásztoroknak, milyen különös jelenet ez. Ők megrendültek, mondják azt, hogy nagy fényesség, és azt mondják, hogy hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész népnek öröme lesz, mert ma született néktek a megtartó. Az embernek ösztönösen az az érzése, hát csak ezeknek az egyszerű pásztoroknak kellett elmondani. Szóval valami diszonanciát érzünk, hiszen itt mennyei seregek jelennek meg, hatalmas fényesség árasztja el a mezőt, és ezek valami óriási horderejű dologról beszélnek ezek a mennyei követek. Nagy örömet, amely minden népnek, minden embernek nagy örömet. Ma született néktek a megtartó. Az embernek az jut eszébe, nem találtok ehhez nagyobb közönséget, vagy hát ezt valahol valami nagyobb pódiumon kellett volna kihirdetni, mint ott a mezőn azoknak a pásztoroknak. És a válasz nagyon egyszerű. Nem volt más befogadó fül. A Biblia rajtuk kívül Jeruzsálemben beszél egy öregemberről, Simeonról, aki a templomban felismert a Szentlélek késztetésére, a megszületett, megváltót, meg megint egy másik idős emberről, Annáról, egy Anna nevű prófétasszonyról. És még úgy szórványosan utal másokra, akik Jeruzsálemben a váltságot, a szabadulást, a megváltót várták ebben az időben. De még a választott népkörében is, amely pedig annyi messiási proféciát kapott, amelynek annyira elő volt készítve az út, hogy a megváltó eljövetőjére felkészítse a világot. Hiszen már közel 200 vagy jó 200 éve már készen volt az Ószövetség görög fordítása, és terjedt a népek között. És azért az ókori népek Izrael vallását nagyon tisztelték, rómaiak is, és más népek is elismerték a vallásuk magasabb rendűségét. És ott volt egy szervezett római birodalom, és annyira minden elő volt készítve, hogy a diadalmas ígéreteket, amelyek még időileg is meghatározták, hogy mikor kell a messiás fejedelemnek megjelenni, hogy ezt kiadják az egész világnak. És mégis hallgatás, némaság, érdektelenség volt. Tehát, hogy így mondjam, ha átszínezzük, és ma úgy gondoljuk, hogy a múltban is egy ilyen örvendező adventvárás volt, akkor elfedünk, még egyszer mondom, egy fontos tanulságot, amely pedig napjainkra is figyelmeztet, és pedig arra figyelmeztet, hogy ugyanaz ismétlődhet Jézus második eljövetelekor is, ami az első eljövetele előtt volt. Jézus beszélt arról, hogy az ő eljövetele előtti világ hasonló lesz Noé napjaihoz, és azt mondta, sokan lesznek, akik nem vesznek észre semmit, mint ahogy annak idején is, addig nem vettek észre semmit, míg eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta. És azt kell mondanunk, hogy igazából erre a természetes, jövőben néző adventvárásra mindennél nagyobb szükségünk van. Szükségünk van rá az egyéni életünk miatt, és szükségünk van rá a történelem viszontagságai, nyomasztó gondjai miatt is. Hiszen Jézus visszajöveteléhez, az újbóli adventhez kapcsolódnak, a második adventhez kapcsolódnak a leghatalmasabb ígéretek, az isteni szabadítás legnagyobb ígéretei. A halottak feltámadása, a föld újjáteremtése, micsoda horderejű ígéretek. Ezeknek a beteljesedése, a megérkezése, mind a második adventhez, Jézus visszajöveteléhez kapcsolódik. Ilyés Gyula írta le ezt a sort, olyan egyszerűen természetesen, mondta, egyszer ott állunk a halál előtt, és azt vesszük észre, hogy nincs elég vigaszunk. És ez pontosan így is van, és annyi ember csak éli az életét kiszolgáltatottan, és mikor itt van a halál közelünkben, akkor valóban azt veszük észre, hogy nincs elég vigaszunk. Mindegy, hogy mi az életkorunk, tulajdonképpen a halál, mint lehetőség, karnyújtásnyi távolságra van mindegyikünktől. Nem csak azért, mert az élet gyorsan eliramlik, hanem azért is, mert annyi veszedelem vesz körül bennünket, nem tudjuk. Pascalnak volt egy nagyon, nagyon találó mondás, engem ez mindig úgy szíven üt, és olyan nagyon, nagyon kézzelfoghatónak találom. Azt írta, köztünk és az örökké valóság között, vagy köztünk és a titokzatos vég, vagy a titokzatos túlvilág között, ki hogyan akar fogalmazni. Csak az élet van, a legbizonytalanabb dolog a világon. Ugye milyen találó mondás? Köztünk és az örökké valóság között. Köztünk és a között, hogy megtudjuk, hogy mi minden dolgoknak a vége egyéni és történelmi vonatkozásban, csak ez az élet van. A legbizonytalanabb dolog a világon. Kezembe került egy verses kötet, és abban olvastam Szabó Lőrinc egy versét. Nekem egész újszerű volt, lehet, hogy mások ismerik. Én szeretném ezt a rövid verset felolvasni, mert olyan nagyon, nagyon találóan érzékelteti azt, hogy milyen az, amikor ott állunk a halállal szemben, és nincsen vigaszunk. Csak az imént, ez a versnek a címe. Csak az imént még. Úgy kellett az öröm, a szépség. Oly mohó voltál, nyugtalan. A sok is kevés. Lázadoztál, mindent szerettél volna, s most már az is alig kell, ami van. Csak az imént, minthogyha tegnap lett volna. Ó, egyetlen egy nap, és mennyi minden vele hal. Ébredését még szinte látom, s már itt az este, barátom, egy napig voltam fiatal. De gyors nap volt, másnak is így gyors, vagy csak enyéme különös sors. Öregszem, és fáradt vagyok. Kezd fanyar lenni, ami édes. Az idő szép lassan kivégez, és nem soká mindent itt hagyok. És ez a legfurcsább, a semmi, hogy lehet többé sose lenni. Ez a legérthetetlenebb. Végső lakójául agyamnak a nagy csodálkozás maradt csak, hogy voltam, és nem leszek. Azt hiszem, mindnyáján érezzük ennek a versnek a kifejező erejét. És azt kell mondanom, hogy milyen más az, hogyha a reális adventvárás eleven bennünk, és mi úgy tudunk tekinteni a halálra, ami egy alvás, egy öntudatlan alvás, és a belőle ébredés Jézus Krisztus visszatérésekor a feltámadás. Fiatal koromban idősek otthonában dolgoztam egy néhány, 13 hónapig, egész fiatal voltam, és teljesen tapasztalatlan ehhez a feladatkörhöz, idősek otthonának a gondnoka voltam, és egy átmeneti időben, és ott az alatt a 13 hónap alatt 6 idős ember halt meg. Valahogy úgy nagyon összejött, hogy így mondjam. És hát az orvos, mint gondoknak nekem elmondta, hogy hát kinek közeli a halála. És akkor én ott voltam, tapasztaltam, még tanácsot se tudtam kérni senkitől, hogy most megmondjam ezeknek az idős embereknek, vagy nem mondjam meg. Aztán végül gondolkoztam, hogy a Biblia mit is tanít erről, hogy valamikor azt mondta ugye Ézsaiás próféta által az Isten Ezékiás királynak, hogy rendezd el a házadat, mert meghalsz. És ezek keresztény emberek voltak, és én azt gondoltam, hogy az a helyes, ha megmondom nekik. És életre szóló élményem. Ugye előttem van például egy idős asszony, mosolyogva rám néz, azt mondja, én nem félek a haláltól, mondja csak nyugodtan, sokkal jobb, ha tudom, sokkal jobb, ha tudok számolni, hogy mennyi időm van még, hogy mindent elrendezek magunk körül. Az a derű, az a nyugalom, amivel ezt a hírt fogadták, ugye milyen más ez. Sokszor eszembe jut az is, hogy édesanyámtól hallottam gyakran a történetet, hogy amikor 26 éves nővére a TBC-ben a halál előtt volt, akkor ő mindig fogadkozott, hogy nem fog elmenni a temetésére, mert ő annyira tisztelte a 6 évvel idősebb, talpra esett, ügyes nővérét, mindig vidám nővérét, ez akkora veszteség, hogy ő nem akar más emberek előtt ott tönkre menni, és éppen ő látogatta meg a halála előtti estén, és mondta, hogy ennyit mondott neki, ha az éjjel meghalok, a viszontlátásra, azt a derűt, azt az abszolút bizonyosságot, azt az abszolút természetességet, ahogy mondta, a feltámadás hitében. Nem, hogy el tudott menni a temetésére, mondta, egy könycseppet sem ejtett, mert csak az arca volt előtte, az a derű, az az abszolút bizonyosság, az a természetesség. Ez csak egy röpke idő, a viszontlátásra találkozunk. Tehát az egyéni életünkben is óriási szükségünk van a jövőben néző adventvárásra. De a történelem miatt is. Talán korábban még csak egy olyan pessimista, olyan kis romantikus balsejtelemnek hatott, amit például Vörös Marti Mihály híres éjmonológia, Csongor és Tünde éjmonológiában megszólal. De ahogyan ma körülnézünk, mindegy, ha a természetvilága megrendülését nézzük, vagy az erőszak elhatalmazását, elhatalmasodását, az ember elfajulását, elkezdi a lelkünket szorongatni az a gondolat, hogy ma már szinte reális rémálomnak hat, amit Vörös Marti leírt. Hadd idézzem a sorait. De hol lesz a kő, a jel s az oszlopok, ha nem lesz föld s a tenger eltűnik? Fáradtan ösvényükből a napok egymásba hullva összeomlanak. A mind enyész, és végső romjain a szép világ borongva hamvad el. S hol kezdve volt, ott vége lesz. Sötét és semmi lesznek, én leszek. Kietlen, csendes, lény nem lakta éj. Milyen különös, egy optimista 19. században is leírta ezt Vörös Marti Mihály, és ma olyan szükségünk van vigasztra és reményre. Milyen más, hogyha ha helyén van a biblikus adventvárásunk, és a szemünk előtt az van, hogy egy végső, szabadító, isteni közbelépés biztos ígérete van ott. Milyen hatalmas dolog, amikor fájlaljuk a természet pusztulását, hogy a Bibliában van ilyen ígéret, hogy a föld újjáteremtése, eredeti édeni állapotába, olyan tökéletességben, amikor az Isten azt mondta róla, hogy minden igen jó volt. Gondolom mások is így vannak vele. Olyan rossz látni, hogy valami tűnik el a természetben, vagy pusztul, és ezek a riogató hírek, és milyen jó, hogy ilyen advent várásunk lehet. Várhatunk annak a bekövetkezésére, hogy a Teremtő Isten még egyszer újjáteremt, még egyszer újjá varázsolja ezt a földet, teljesen újjá teszi. Ugye a Biblia végén így olvassuk Jelenések könyve 20. fejezetében, János apostol profétikus látomásában hallotta, hogy az, aki a királyi székben ül, ezt mondja, ím én mindent újjá teszek. Elhangzott az ünnepélyes iget, ím én mindent újjá teszek. És azt írja, láttam új jeget és új földet. Milyen hatalmas dolog ez, és még nyomatékul hozzáteszi, hogy hallotta a királyi székben ülőtől ezt a hozzátételt, írd meg, ezek a beszédek hívek és igazak. Ez igaz ígéret. Szeretnék egy néhány sort idézni, három olyan zsoltárból, csak kivonatosan a 96., 97. és 98. zsoltárból, tehát három zsoltár van egy csoportban, a 97-től a 98-ig terjedő zsoltár, amely csodálatosan adja vissza a jövőbe néző adventvárásnak nem csak a hangulatát, de az igaz tartalmát is. Szeretném felolvasni ezeket a zsoltársorokat. Örüljetek egek, örvendezzen a föld, harsogjon a tenger és minden benne való. Viduljon a mező és mindaz, ami rajta van. Örvend akkor az erdő minden fája is, az Úr orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével. Az egek hirdetik az ő igazságát, minden nép látja az ő dicsőségét. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsanjatok fel, örvendezzetek és zengedezzetek! Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne, a folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal, a népeket az ő méltányosságával. Talán különösnek hat számunkra, hogy egy ilyen örvendező, adventváró zsoltárban, vagy zsoltárokban ott az ítéletnek a gondolata is. Ez úgy eltorzult a keresztény köztudatban. A legtöbb ember az ítéletet, mint valami kobor, szörnyűséges, rémséges dolognak gondolja, amiről jobb nem is tudni, jobb a látóhatárunkból valahogyan el is söpörni. De egészen másképp kell gondolkoznunk az Isten igazságszolgáltatásról. Mi szépek ezek a sorok, hadd olvassam csak. Megítéli majd a világot igazsággal, a népeket az ő hűségével. Mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal, a népeket az ő méltányosságával. Ha igazán belegondolunk, akkor valahogy én azt hiszem, mindnyájan úgy érezzük, hogy ha ennek a földi történelemnek katarzis a vége, ha van valami katarzis a földi történelem végén, valami igazi megnyugvás és beteljesedés és kiteljesedés, ennek valahol össze kell függni azzal, hogy valahogy minden dolog a rendjén, a helyére kerül. Valahol ennek össze kell függni azzal, hogy egyszer egy valódi igazságszolgáltatás. Valami, amiben méltányosság és hűség van. És mi is szépek ezek a sorok, hogy akkor világosság támad fel az igazra és az egyenes szívűekre öröm. Mert az Isten minden igazságot a helyére tesz, és minden igazságtalanságot a helyére tesz. És az ítélet azt is jelenti, hogy abban van felmentő ítélet is, abban van igazolás is, abban van jutalomadás is. Az ítélet az nem egy komor és sötét dolog. Az ítélet az egy tisztázás. Az ítélet az mindennek a helyretétele, isteni méltányossággal és hűséggel való helyretétele. És mennyire kifejezésre jut ebben a Zsoltárban, hogy örvendezzen a természet is. Mert a természet is felszabadul az alól a nyomorúság alól, amiben az önző ember döntötte és dönti. Így mondja a Biblia egy helyen, hogy Krisztus visszatér, hogy elpusztítsa azokat, akik a földet pusztítják. Mintha csak azt mondaná, hogy kivegye a földet pusztítói kezéből, és újjáteremtse, és örökségül adja a szelídeknek, ahogy Jézus mondta. Hogy világosság támadjon fel az igazakra, és az egyenes szívűekre öröm. Hát nem örömhír ez a jövőben néző adventvárás. Nem véletlenül vannak tele örömmel ezek a zsoltárok, amelyek erről szólnak. Hiszen ezek azt mondják, hogy ez a föld nem fog borongva elhamvadni. Ez a föld nem fog megsemmisülni az emberi önzés következtében. Mert a kritikus pillanatban egy végső szabadító isteni közbelépés. És új lesz a természet, új jég és új föld. Isten ígéri, mindent újjá teszek. És örvendezzenek a hegyek és a folyóvizek és az erdőfáj. Mert még egyszer lesz itt egy csodálatos világ, egy csodálatos természet. És újraindul még egyszer egy emberiség. A szelidek öröksége lesz ez a föld, az egyenes szívűeké, az igazaké. Erre a reménységre kimondhatatlanul nagy szükségünk van. És végezetül én szeretnék még néhány sort befejezésül felolvasni Luther Mártontól, aki valahol nagyon jól értette, hogy a reális adventvárás, a jövőben néző adventvárás mit jelent. És milyen fontos, hogy ezt mi el ne veszítsük, és soha a szemünk elől el ne tűnjön. Így olvasom a nagyon elgondolkoztató és mélyen szántó sorait. Igen, kevesen vannak, akik a boldog reménységet, Isten országának eljövendő, soha el nem múló örökségét várják. És olyan bizonyosan várják, hogy jobban magukénak érzik, mint jelen való életüket. Kevesen vannak, akik ezt az ideig való életet csak homályos vaküvegen át, a másik örökké való életet pedig tiszta, nyitott szemmel nézik. A boldog reménységet s égi örökséget sajnos sokan elfelejtik, e rövid élet múlandó javaival pedig sokat is törődnek. A múlandók mindig előttük vannak, gondolnak rá, aggódnak érte, örülnek neki, az örökkévalónak pedig hátat fordítanak. Azt éjjel-nappal hajszolják, emeszt célne keresztik. A keresztény ember az örök életre irányított szemmel nézzen, és várja mindig örvendező, bizonyos reménységben. Szívemből kívánom, hogy Luther szavai visszhangozzanak bennünk, és ezt a felhívást talán még egyszer elolvasom. A keresztény ember az örök életre nyitott szemmel nézzen, várja mindig örvendező, bizonyos reményben. Amen.